Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Böjt második vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 20. részében, a 20. verstől a 28. versig a következőképpen. Akkor odament Jézushoz a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt. Leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Az így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön országodba. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Azok így feleltek. Ki tudjuk inni? Erre ő ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok. De hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De ti köztetek nem így van, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ámen. Megrendítő történet ez. Mondhatni, egy különleges helyzetben elhangzó, különleges imádságnak a története. Megrendítő történet, hiszen a lényeghez vezeti értetlen tanítványainak, maguk körül forgó tanítványainak a gondolatait is az Úr Jézus Krisztus. De a történet elején azt látjuk, hogy őszintén önmaguk felől és az indítékaik felől tudatlanul, de őszintén és hódolattal jönnek Jézushoz az anyjukkal együtt ezek a fiúk. Jakab és János, Zebedeus fiai. Akik különben is a belső körhöz tartoztak már az Úr Jézus tanítványai között. Péter mellett ők voltak ketten, akik ott lehettek a megdicsőülés hegyén is például. És most őszintén anyjukkal együtt jönnek Jézushoz. Milyen illedelmesen előadott kérés. Milyen illedelmes ez, ahogy Jézushoz fordulnak. Leborulva előtte. A magatartásukban kifejeződik, hogy kérni szeretnének valamit. De megvárják, amíg Jézus szól, hogy mondjátok. Mennyi szépség van ebben, nem? Első látásra, első odafigyelésre. Hódolattal és bizonyos fajta hittel fordulnak Jézushoz. A kérésükben hit van. Hit arra vonatkozóan, hogy be fog teljesedni Jézus királysága. Az is nagyon fontos részlet, hogy így kezdhettem a történet olvasását, akkor odament Jézushoz az Ebedeus fiainak anyja fiaival együtt. Ez az akkor, ez nagyon hangsúlyos. Mert rámutat, hogy mikor történik ez? Akkor történik, amikor éppen előtte az Úr Jézus megint az ő szenvedés útjáról beszélt, de a mondat utolsó része arról szól, hogy a harmadik napon föltámad. Érdemes ezt is fölolvasnom, hogy közvetlenül előtte mit hallhattak Jézustól. Amikor Jézus készült felmenni Jeruzsálembe, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak, azok halálra ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. És amikor ez elhangzott, akkor fordulnak Jézushoz a kérésükkel. Illedelmesen, emberi szemszögből nézve, hódolattal, őszintén gondolják, amivel Jézushoz fordulnak. És még hit is van benne, hogy be fog teljesedni Jézus királysága, akkor is, ha mindezen keresztül kell mennie, amit éppen előbb mondott Jézus. Ha mindezen keresztül is kell mennie néki. És oly érthetetlen a tanítványok számára. Többször hallották már, de oly érthetetlen. Oly elképzelhetetlen, hogy hogy lesz ez. De azért ők hiszik, hogy mindezen keresztül is be fog teljesedni Jézus királysága, és be fog teljesedni az az ígéret is, amit a gazdag ifjú története után hallhattak. Péter másik kérdésére válaszul, hiszen az egyik az volt, amit együtt tettek föl a tanítványok, hogy akkor kicsoda üdvözülhet. És az Úr Jézus megmondta, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. És utána jön Péter azzal, hogy mi elhagytunk mindent, követtünk téged, mi lesz a jutalmunk. És az Úr Jézus ott elmondja, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, az újjászületéskor, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És aki elhagyta házait, vagy testvéreit, atyát, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, sokszorosát kapja, és az örök életet örökli. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Ezt is érdemes fölidézni, hogy amikor ők kérnek, tulajdonképpen ebből is megragadtak valamit. Hogy Jézus királyi székeket ígért nekik. Akkor, amikor majd beteljesedik az ő országa. Amikor eljön majd dicsőségében. Tehát mondom, őszintén fordulnak Jézushoz, és hit is van a kérésük mögött. Mégis mi a hiba? Mert hát az nagyon hamar kiderül, hogy mi a hiba. Először is ott van a tudatlanság. Ami hibássá teszi ezt az imádságot, ezt a különleges imádságot. Az Úr Jézus azzal válaszol, nem tudjátok, mit kértek. És ez szíven üt bennünket is, akik most halljuk ezt az egész történetet. Uram, nem így van velünk is, akik már hívők vagyunk, azokkal is, akik már belekóstoltunk a kegyelembe, tapasztalataink lettek az Úr Jézussal. Nem így van velünk is sokszor, hogy van valami hit, amit megragadtunk Jézus szavaiból, amit mi hiszünk, hogy be fog teljesedni, van valami hit a kérésünkben, de ugyanakkor mégis keveredik tudatlansággal. Elsősorban önmagunk felőli tudatlansággal. Jellegzetes ez a tudatlanság, hogy jó hiszeműek vagyunk magunkhoz. Ez az, amiből a legnehezebben gyógyulunk ki. Önmagunkkal szemben olyan jó hiszeműek tudunk lenni. Ki tudjátok-e inni azt a poharat? Kérdezi az Úr Jézus, amelyet én fogok kiinni. A szenvedésnek a keserű poharát tudni. És mit válaszolnak rá? Jakab és János, ki tudjuk inni. Nem sokszor ott van bennünk is, akik már hitben járunk, már megéltünk sok mindent az Úr Jézussal, hogy hát ennyi tapasztalat után már ki fogjuk bírni ezt is, meg azt is, meg amazt is. Biztos? Ott az igének a figyelmeztetése, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Aztán ott a biztatás persze, hogy Isten beméri, emberi módon hozzánk méri a kísértést. És a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja majd, hogy elbírjátok azt hordozni. De ne feledjük a figyelmeztetést közvetlenül előtte, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mert annyi tapasztalat után sem fogom én saját erőkkel bírni azt, ami egészen váratlanul, és egészen új módon meglephet, mint kísértés és szenvedés. És ha sok mindent kiálltam is már, mert az Úr Jézus megerősített rá, az újabb helyzetben is csak úgy állhatom majd ki, ha vele szoros kapcsolatban vagyok, ha nem a saját tapasztalataimra próbálok támaszkodni, hanem csak is ő rá, ha tudom, hogy csak is az ő kegyelme lehet elég, az elég, de csak is a kegyelem elég. Őszinte, alázatos Jézushoz fordulás, de hiba van benne. A tudatlanság, ami elsősorban is önmagunk felőli tudatlanság, itt Jakabnál és Jánosnál is. És az embernek az önmagával szemben még meg nem tagadott jóhiszeműsége, hogy hát persze, hát én őszintének gondolom a szándékaimat Jézus iránt. Simon Péter is milyen őszintén mondja majd az utolsó vacsora estéjén, hogyha mindnyájön megbotránkoznak is benned, de én nem. Aztán az Úr Jézus megmondja, hogy mi lesz még azon az éjszakán, mielőtt megvirradna. És virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésben elsetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. De ahogy tovább figyelünk, akkor rá kell döbbennünk, nem csak a tudatlanság hibája, vétke van benne ebben az őszinte Jézushoz fordulásban, összekeveredve a hittel, azzal a hittel, hogy be fog teljesedni Jézus királyság. Nem csak a tudatlanság vétke van benne, hanem súlyosabb bűn is van benne. Hát az önző hiú dicsőségvágy, amely másokat háttérbe szorítva akar előre kerülni. Még ha Jézus mellett, akkor is. A szolgálatba. És a dicsőség. Mennyiszer az lesz belőle, hogy a magunk fontoskodása fölé biggyesztjük oda a szolgálat címkéjét. És a magunk hiú dicsőségvágya kapja azt a címkét, hogy hát mi Jézusért milyen odaadóan vállalunk mindent. Jézusért? Tényleg? Akkor mit kell cselezni? A többit kicselezni. Mi tanítvány csak akkor veszi észre, hogy miről volt itt szó, amikor már az Úr Jézus válaszát hallják. Meg akkor mit kell itt a protekciót keresni? Anyukával. Ezt Máté írja le nekünk ennyire. Hát ott volt ő is a 12 között. És amikor arról van szó, hogy a többi 10 megharagudott, abban ő is benne volt. Ne feledjük. Ő írja le ilyen részletesen, hogy az Zebedeus fiainak az anyja a fiaival együtt jött. Megtámogatni a fiúk kérését, hogy mi lehessünk majd ott legközvetlenebb közeledben Jézus, ha beteljesedik a te királyságod. Ez a protekciós gondolkodás, ez is mélyen bűnös gondolkodás. Hogy hát valakit még bevonok, aki az érdekemben szólhat, aki segíthet ráhangolni az Urat arra, amit én szeretnék. Hát annyira szeretnék. Hát nem jó, amit én szeretnék. De hát legyen még, aki segít is, hogy nagyobb legyen a hatás. Ez a protekciós gondolkodás alapjában rontja meg a tanítványságot. Hát azt tudjuk, hogy a névleges kereszténységet hogy rontotta meg a 3.-4. századtól, az elhunyt szentek segítségül hívása, és kiváltképpen a Mária nevével visszaérő hamis kultusz. Ez a protekciós gondolkodás, mintha a fiúra majd az anyján keresztül úgy családi hatást lehetne gyakorolni, és elérni azt, amit mi akarnánk. Hát az Úr Jézusnál csak arról lehet szó, hogy mit akar az Atya, nem arról, hogy mi mit akarunk. Nála csak az számított. A kánai menyegző története is világosan mutatja, hogy az édesanyja sem gyakorolhatott hatást rá, és nem befolyásolhatta abban, hogy mit kell tennie, és mikor. Mert mindenben csak az számít, hogy mit akar az Atya. Abban is csak az számít, hogy majd, amikor beteljesedik az Isten országa, Jézus Krisztus királyságába, akkor ki fog jobb és bal felől helyet kapni mellette. Végig. A szenvedés út. A keresztre vonatkozóan is azt számított, hogy mit akar az Atya. A kereszten gondoljunk bele jobb és bal felől, kik kerültek Jézus mellé. A 2 lator. Aztán az egyik közülük megtért ott, és elsőként mehet Jézussal együtt be a paradicsomba. Ki szabta meg ezt? Az Atya. Az Úr Jézusnál csak az számít. Ez a protekciózó gondolkodás, ez mélyen bűnös, amikor az Isten ügyében az ember ilyennel próbálkozik. Az Zebedeus fiúk az anyjukkal próbálkoznak. A Jézust követő asszonyok között volt ott az anyjuk is. Ott találjuk majd a kereszt alatt is, ahogy Máté evangéliuma megnevezi őt. És ahogy vizsgáljuk, hogy kik azok az asszonyok, akik Jézus keresztje alatt ott vannak, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy ő az, akiről Márk pedig így tesz említést, hogy Salómé. És aztán megvizsgáljuk János evangéliumát, arra kell következtetnünk, hogy arról a valakiről lehet szó, akit János így említ, mint Jézus anyjának nőtestvére. Akkor helyben vagyunk, ugye? Hát egy kis családi befolyás gyakorlás. De az Úr Jézusnál nem lehet. És kicselezve a többieket nem lehet. Persze, ahogy fölháborodik a többi, az mutatja, hogy ők is maguknak tudták volna elképzelni a legkülönbb helyeket. Hát mind ilyenek vagyunk. A bűneset óta a hiú dicsőségvágy. Aztán lehet ezt szolgálat meg áldozatvállalás címkével is lefedni, és akkor is ott van még. Lehet óriási áldozatokat vállalni. És mégsem az Úrért igazán, hanem ő rá hivatkozva, de hiú dicsőség vágya. Most ezt az egészet leleplezi az Úr Jézus. Lerántja a leplet arról, milyen tudatlanok vagyunk önmagunkkal szemben, és lerántja a leplet arról, hogy mennyire e világ szerint gondolkodunk még akkor is, ha az ő követésébe szegődtünk. Ebben a világban a hatalom meg a dicsőség vágy. Az nagyon dominál. És akkor az összes tanítványát oda gyűjti maga köré az Úr Jézus, és elmondja nekik. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei, uralkodói, uralkodnak rajtuk, elnyomóan. Az eredeti szóban ez nagyon erős, hogy leuralkodják őket. Ez így furcsán hangzik magyarul. Mások hatalmaskodnak rajtuk, de ti köztetek nem így van. Aki az Úr Jézus követésébe szegődik, annak az Atya akarata számít. Annak nem az a fontos, hogy engem hogy ismernek el, hogy fognak értékelni a hívők közösségeiben is. Nem. Van szolgálatom, amire rendelt az Úr. Azt töltsem be. Aki nagy akar lenni köztetek, az legyen szolgátok. És aki köztetek első akar lenni, az legyen rabszolgátok. Az utóbbi egyenesen azt fejezi ki, hogy nem vagy a magadé. Vérem megvásárolt vagyok. Megváltott, akiért fölfoghatatlan, végtelen értékű váltságdíjat fizetett. Az, aki megváltott. Nem vagyok a magamé. Nem a kedvemre, a hangulatomra van bízva, hogy végezzem a szolgálatomat, hanem köteles vagyok. Mint aki tulajdona vagyok annak, aki megváltott. És akkor nem az érdekel, hogy hogy fognak elismerni, hogy fognak méltányolni, hogy nem, milyen rangot kapok, hanem azon járhat az eszem, hogy mi kedves az Úrnak. Ahogyan az Úr Jézusnak mindenben azon járt az esze, hogy mi kedves az Atyának. És ez a csúcsa az egész történetnek, ahogy már az igéhirdetés elején mondhattam. Mint ahogy az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Megtegye azt, amire szükségünk van. Mindaz. Rendelkezésünkre álljon, mint olyan, aki meg tudja tenni azt, amire szükség van. És ez abban csúcsosodik ki, hogy életét adja váltságul sokakért. A lényét, a pszühéjét, ahogy az eredeti szövegben áll. Gondolj bele, micsoda borzalom volt Jézus szent, tiszta lényének. Magára venni a mi bűneinket, testében fölvinni a fára, és váltságul adni az ő szent, tiszta lényét. Érted? Ez volt az Atya akarata. Ezért jött ebbe a világba. Így váltott meg. Így tesz boldoggá mindenkit, aki hisz neki. Mert így van bűnbocsánat számunkra. Így lehet az Isten országához tartoznunk. Mit jelent ez a váltság? Ez a váltságdíj, ez a megfizetés, ez az elégtétel. Luthertől hadd olvassak föl néhány nagyon magvas mondatot. Mivel a bűn felett elhangzott a kárhoztatás örök, megmásíthatatlan ítélete, Isten ugyanis sohasem békülhet meg a bűnnel, és így vele szemben való haragja is visszavonhatatlan. Ezért a megváltás nem történhetett meg másképp, csak úgy, hogy valaki megfizetett és eleget tett a bűnért, úgy, hogy a haragot magára véve kiegyenlíti a nagy tartozást. Teremtmény erre képtelen volt. Nem maradt más megoldás. Isten egyszülött fiának kellett érettünk helytállni, hogy emberré lévén Isten félelmetes örök haragját magára vegye, és érte tulajdon testét és vérét áldozatul adja. Irántunk való szeretetének mérhetetlen irgalmasságából ezt meg is cselekedte, és a halálos harag ítéletét elvállalta. E megfizető áldozat oly drága Istennek, hiszen egyetlen szerelmes fia hozta ki maga is Isten, hogy kiengesztelődve bűnbocsátó kegyelmébe fogad mindenkit, aki fiában hisz. Mi tehát csak élvezői vagyunk Krisztus érettünk megfizető drága érdemének, amelyet megmérhetetlen és kibeszélhetetlen szeretetből ő szerzett meg nekünk ajándékul. Hogy egyikünk se dicsekedhessék magával, hanem teljes örömmel néki adjon örök hálát, aki ekkora árat sem sajnált, hogy minket elveszett és elkárhozott bűnösöket megváltson. Eddig volt a luteri idézet, ugye világos, mit jelent az, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét, lényét adja váltságul sokakért. Mindenkiért, de mégis csak azokért lesz ez foganatos, akik befogadják őt, akik megtérnek hozzá, akik rábízzák magukat. Az Úr Jézus ide akar elvezetni, és ebben akar vezetni és megtartani. Hogy az egész lényemet átadja, szeretett engem, és önmagát adta értem. És boldoggá tegyen az, hogy Uram, hát én kellettem neked. Megyek, amerre utam kijelölt. Nem az számít, hogy majd aztán milyen pozíciót kapok az örökké valóságban. Egyáltalán az lesz a jó, hogy ott lehetek, ahol te vagy. Mert mit ígért az Úr Jézus? Azt mondja, aki nekem szolgál, engem kövesse. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Isten szabja meg az utat is, amin végig kell menni. Ő adja a poharat is, amit ki kell inni. Az egyik Zebedeus fiú, Jakab, az apostolok közül az első vértanú lett. Viszonylag korán. A másik túlélte az összes apostolt. De a szenvedés kelyhét neki is ki kellett innia. Úgy, ahogy neki rendelte azt az út. Hogy aztán bevigye az ő örök országába. Igazak, biztosak az Isten ígéretei. Be fognak teljesedni. Be fog teljesedni az Úr Jézus Krisztus királysága. Csak ne értsük félre. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mi is jöhetünk hozzád. Jöhetünk őszintén. Aztán te majd megmutatod nekünk is, miben vagyunk tudatlanok, hol keveredik bűn még az őszinte hódoló imádságainkba is. Önzés, hiúság, dicsőségvágy. Mindezeket, Uram, leplezd le bennünk is, és igazíts a helyünkre, hogy rajtad csüngjön a szívünk, aki nem azért jöttél, hogy neked szolgáljanak, hanem hogy te szolgálj. És életedet, lényedet ad váltságul sokakért. Értünk is. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked.